Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szép örömünnepre gyűltünk ma össze. Egyrészt keresztelünk is lesz, másrészt a gyülekezet készül a családos hétre. Harmadszor is, amiért különösen hálásak vagyunk, lelkipásztorunk fog prédikálni. De azért, hogy az ő hangját kíméljük, ezért én a liturgiai keretben néhány dolgot én fogok mondani, de az ige hirdetést és a keresztelést ő tartja. Így köszöntelek benneteket az apostol szavával, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassunk Isten szavára tanításképpen, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetében a 12-től a 22. terjedő szakaszban. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk hétről hétre, most a 23. fejezet 12-23. Versig terjedő szakasz. Hallgassuk figyelemmel!
Összeesküvés pár ellen. Amikor megvirat, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pál. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést tölték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltam. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot nem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pál. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezetesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia a cselszövést, és elment a várba bejutva, és elmondta Pálnak. Pál akkor magához kérette az egyik századost, és azt kérte tőle. Ezt az ügyet vezess el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és azt mondta. A fogoly Pál hívatott engem, megkért, hogy azt az ifjút vezessen hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félre mondta az ifjút, és megkérdezte tőle. Mit akarsz nekem jelenteni? Azt pedig válaszolt, a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettes le pár holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük többen, mint 40 férfi leselkedik rám, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki. Senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem.
Kértek testvéreim, válaszoljunk Isten igényére, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a szép napot. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, úgy jöhettünk el hozzád, hogy tele várakozással, akik öröm ünnepet ülnek, keresztelnek, akik családos kézen megyünk. Urunk, köszönjük neked, hogy mindez lehetséges, és mindez előtte történhet. Közösségünk lehet veled és egymással. Sokféleképpen jöttünk, van, aki tele szorongással, van, aki örömmel, van, aki gyásszal, sokféleképpen, de tudjuk azt, Urunk, hogy nálad találhatunk választ kérdéseinkre, nálad kaphatunk biztatást, nálad kaphatunk vigaszt. Ha kedves ez neked, Urunk, jöjj, add meg ezt nekünk, ajándékozz meg bennünket önmagaddal. Hadd figyeljünk úgy az igére, hogy az nekünk szól, hogy az nekünk szólhasson, és útra valót kaphassunk. Amen.
Mózes 5. könyvéből szeretném felolvasni a 11. fejezetből az ige hirdetés alapigéjét, a 26. verstől a 28. versig a következőképpen. Lásd, én ma erőtök, áldást és átkot adok. Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a te Istenetek parancsolatainak, amelyet én a mai napon parancsolok nektek. Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a te Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok nektek. Amen. Itt hétről hétre Pál apostol életét tanulmányozva itt a Cselekedetek könyvéből, én nem mondom őszintén, nekem először rendkívül különösnek tűnt, hogy Lukács miért pazarol ennyi papíruszt, ami méreg drága volt akkornak inkább, ilyen részletekben menően arra, hogy Pál perel elítélése, ilyen mindenféle cselszövések hogyan történnek. Nyáron olvastam egy könyvet, most volt időm rá, és akkor lett világos, ennek a könyvnek a kapcsán a számomra az, hogy milyen érdekes párhuzamok vannak Pál apostol élete és Jézus élete között. Hogy milyen különös az a szinte egymás mellett haladó két élettörténet, még ha időben elcsúsztatva is, amelyben az lesz látható, hogy bizony a keresztény ember olykor-olykor nem menekülhet el annak a küldetésnek a következménye elől, míg Pál apostol egy helyen, mikor Timóteusnak írja levelét, ez már a gyülekezeti héten is elő fog kerülni, így fogalmaz, de mindazok, akik hívő módon akarnak élni, Jézus Krisztusban küldöttet fognak. Ezt élte meg Pál apostol, bizonyos tekintetben legyünk őszinték és legyünk ügyeszerűek önmagunkhoz is, ez az a küldetés, amit valamilyen mértékben nekünk is be kell tölteni. Ma nem kell meghalni a hitért. Ma nem kell olyan értelemben állást elvesztenünk akár csak néhány évtizeddel ezelőtt, de bizony, akik hitre jutnak, akik számára komoly lesz Jézus Krisztus üzenetek, bizonyos tekintetben a saját maguk élettörténetére vonatkozólag sokszor nagyon hasonló dolgokat élnek meg. Bizony, hátratételt szenvednek, bizony a családban kiközösítésre kerülnek, bizony a munkahelyen, baráti körben nevetség tárgyára lesznek, Pál apostolnak ez jutott, másoknak más. Ebben a történetben 40 farizeus kötelezi el magát, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg Pál nem menőt. Hát, hogyha ez tényleg így van, ezek még mindig ott koppannak valahol, ahol ezt a fogadást tették. De ami ennek a történetnek mélyebb üzenete és kérdése, hogy vajon mi van az áldás, és mi van az átok mögött. Mert hogy mind az áldás, mind az átok hihetetlen dilemma. Vajon mit jelent az áldás, és mit jelent az átok Jézus Krisztus keresztjében? Mit jelent itt ebben a történetben Pál felében? És mit jelent a te életedben? Te hogyan jöttél ma? Mi volt az a legfontosabb gondolat, amivel ma ide beléptél? Mi volt az a legnagyobb dilemma, probléma vagy öröm, amivel elindultál otthon? Mit jelent a te életedben az, hogy áldás alatt vagy, vagy éppen mintha áldatlan élethelyzetből jönnél? Igénk első üzenete nagyon röviden úgy fogalmazható meg, az áldás és az átok dilemma. Bizony dilemma, mert hogyha végig gondoljuk életünk nagy döntéseit, nagy sorsfordulóit, én azt gondolom valamennyiünk közös tapasztalata, hogy a döntéseinkben nem mindig az áldást választjuk. Olykor nem tudatosan, mástól pedig úgy, hogy világosan látjuk, tetteink következményét. Akár a saját életünkön, akár a nemzetünk történelmén, vagy az emberiség történelmén végig tekintünk, én azt gondolom, közös gondolatunk lehet, hogy gyakorlatilag mindenhez hihetetlenül könnyű hozzászokni. Majd olyan időben élünk, amikor nagyon sokan élik meg, hogy kicsit a pénztárcájukat szorosabbra kell zárni. És milyen sokszor hangzik el beszélgetésekben, olyan könnyű hozzászokni ahhoz, amilyen körülmények között éltünk. És milyen nehéz ebben a mostani időszakban csak egy picivel is hátlévő. Máskor meg döbbenten vehetjük észre, hogy mennyire megszokottál válban az igénytelenség áldatlansága is. Az áldáshoz és az átokhoz egyaránt nagyon könnyű hozzászokni. És így van ez a hitéletben is. Jártam olyan Isten tiszteleti helyeken, templomokban, ahol először csak valamelyik kis hajójában, nyilván nem ekkora templomokról beszélek, először bekerült egy régi szekrény, amit nem használtak. Aztán a szekrényben nem használt iratok, aztán a szekrény köré mindenféle székek, aztán ne legyen a csúnya, hát ez a szép okkelsárga függőnyel, ami a frakkony gyors hangulatát idézi, szépen eltakarták. Aztán néha kihullott belőle valami az Isten tisztelet mögül, igen, bizony a hitéletben is így van. Még az igénytelenséghez is hozzá lehet szokni, személyes életünkben is, gyülekezeti életünkben is, és nagy tragédia ez. Nagy tragédia, hogyha az embernek nincs szeme, nincs hite, nincs látása, hogy különbséget tegyen áldás és átok között. Vajon mi jellemzi a mi életünket? Vajon ha valaki őszintén és objektívan képes lenne nekünk elmondani, mi látható a te életedben, a mindennapjaidban, amit annyian látnak meg azon is, amit senki más nem. Azokon a belső utakon, amit te jársz, talán itt elmostanában. Vajon mi jellemzi a te életedet? Áldás vagy átok? Vajon látjuk-e a különbséget? Vagy mi is úgy vagyunk talán, mint ez a 40 farizeus, olyan könnyen hozzászokottá válik akár mind a kettő is. Lásd, én ma elétek adom az áldást és az átok. De micsoda is az áldás? És micsoda az átok? Vajon ezen a mai délelőttem, az én hangommal, ez az igényemetés, nektek áldása, de hát ti választottátok, ti döntésetek következmény is a tiétek. Az átok gondolata legelőször a Biblia legelső lapjain fordul elő. Ismerjük a bűnös történetet. Így fogalmaz a Szentírás. Az embernek pedig ezt mondta az Úr, mivel hallgattál a feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne legyél, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjában. Én nem akarok sok mindent erről a jól ismert ígéről mondani, csak egyetlen gondolat. Vajon meghallottuk-e belőle, hogy az Isten nem átkozta meg az embert? De az ember döntésének a következménye bizony rajta marad. Ez nagyon nagy különbség. És érdemes lenne azokban a kérdésekben, amikor mi az áldást és az átkot látjuk, ez az egyetlen bibliai gondolatot mindig hozzágondolni. Mert a csönd döntéseink, az Isten mellett, vagy az Istennel szembeni döntéseink bizony mindig a saját életünkön maradnak. De vajon nem ezt éljük-e napnunknak? Vajon nem azt éljük-e meg, hogy bizony az életünkben azok a terhek és azok az örömök, amiket hordozunk, saját döntéseink a következménye. Íme, ha elég adom az áldást és az áldást. Milyen nagy ajándék, hogy van ilyen bibliai rész. Milyen nagy ajándék, hogy van egy bibliai vers, egy nagyon erős mondat, egy nagyon erős gondolat, amely felnyitja a szemünket erre. Az áldás és az áldások választása rendkívül nagy dilemma. Nagyon kevés olyan dolog van az életünkben és a Bibliában, ami nem relativizálható. Ilyen például a gyermekáldás. A keresztelés és a nyilvadó között az a különbség, hogy a keresztelésben a szülők, meg akik szeretik ezt a kicsi gyermeket, itt most ezt a kettőt, azok szeretnék beemelni Isten áldásába őket. Olyan különös lesz. Olyan, mint amikor talán te és Gabi, nem tudom, ide alszanak törtékbe, talán valóban egy bölcsőtök, tévedtem? De ha lenne, akkor milyen nagy ajándék lenne visszaadni azokat a ringó pillanatokat, amit az anyamében éltek, jövök gyereket. Mert az Isten áldása valahogy ilyen, amikor az ember, az Isten úgy öleli körbe, mint a saját édesanyja hasával lenne, mint a legbiztonságosabb, legmeghittebb pillanatokat élni. Emlékszem arra a beszélgetésre, amit most nem fogok itt a gyülekezet előtt részletesen kitárgyalni, de amikor készültetek erre a nagy örömre, és ennek az áldására, és ennek a nagy dilemmáira, mert az áldás is dilemma, és az átok is dilemma, olyan jó volt azt meglátni, hogy szabad volt az Isten felé fordulni, szabad volt tőle bölcsességet, világos útmutatást kérni, és szabad volt arra gondolni, hogy majd ebben a pillanatban is tőle egy azt a többletet, amit az élő Istentől vár. Mert nagyon sokan élnek ma is, akik a kereszténység többletét várják, de Isten nélkül. Akik általában az ajándék kell, de az ajándékozó nem. Ez a mi korunk talán minden eddiginél komolyabban bizonyítja, hogy azok az emberek sajnos, akik elutasítják az Istent, elutasítják az Isten ajándékát is. Nem lehet az ajándékozó nélkül az ajándékot elfogadni. És ilyen érdekes, hogy bár a gyermekáldás nem relativizálható, ma mégis relatív lett. Ma a gyermek már nem áldás. Legjobb esetben állapot, de inkább teher. Így mondjuk. Olyan sokat mondok, ami szabad. Különös egy idős asszonnyal való beszélgetés, amikor évtizedek múlva összeomlik, összeroskod életenek nagy terhei alatt, fiatalkori félrelépéséről beszél, és az ő döntésének a következményéről, ami áldás is lehetett volna, de átok lett belőle, és azt mondta, gyilkosságot követte el. Igen, gyilkosságot követett el. Mert valamit, amit Isten áldásként akart, ő az bizony eldobta. Milyen különös ez? Ahogy a ti döntésetek áldás lett, az ő ugyanolyan döntése átokká formálódott. Mind a kettő dilemma. Egyszer valaki különös gondolatot mondott. Mi magyarok eldobtuk magunktól a születés csodájának áldását, és Isten adta a cigányokat. Nekem nagyon bizalmat tűnt. De gondoljuk csak végig ezt. Vajon az áldás és az átok. Nem jelenik-e meg generációkon keresztül? Nem jelenik-e nemzedékek életében, országok életében, gyülekezetek életében? Én nem elétek adom az áldást és az átokat. Bizony olyanok vagyunk, olykor-olykor, akik annyira eltorpulunk, hogy viszonylagossá válnak a határ. Ma is vannak olyan emberek, úgy mint Pál apostol korában ez a 40, akik átok alatt akarnak áldást szűkni. Különös, ahogyan Jézus egy helyen így fogalmaz János evangéliumában. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, szolgálja, szó szerint rabszolgálja a bűnnek. Olyan sok élettörténetet hallottam, ismertem meg, közelről, belülről, kívülről. Amikor jó szándékú, de tisztességtelen döntés következménye, az újabb tisztességtelen és egyre tisztességtelenebb döntés sorozata lett. Amikor az ember átok alatt akar áldáshoz jutni. Nem azért, mert gonosz lenne, nem azért, mert rossz szándékú lenne, hanem megtompultak az ő szemei, és nem tudja magát a különbséget az áldás és az átok között. Vajon ez a 40 embernek az esküje áldás vagy átok? Mert ami az egyik ember életében áldás lehet, bizony a másik ember életében lehet átok is. Rengeteg ilyen áldatlan helyzet van. Egy ember, aki szerv cserére készül, transzplantációra, ő mondta egyszer a hihetetlen dilemmája. Az, hogy nekem életem lehessen, ez annak a függvénye, hogy van, aki meghal el. Mi az áldás? Mi az átok? Hogyha végig gondoljuk, minden áldásban ott van az átok dilemmája, és minden átokban ott van az elveszett áldás is. De nem csak dilemma az áldás és az átok, hanem ahogy igény második gondolatában láthatjuk, kényszerítő erő is. A kérdés bonyolítja azt, hogy nincs köztes út. Gondoljuk csak végig. Nincs olyan köztes út, ami az áldás és az átok között lenne. Ha visszagondolunk az életünk történetére, visszagondolunk az egészen fontos életszakaszunkra, azt mondjuk, hogy bizony ez egy áldásos élethelyzet volt, de most éppen nem érek rá. Mások azt mondanák, hogy dolgozom. Jöjj! Szóval, bizony, és ilyenkor mindegy kibillenek. Nincs köztes. Ilyenkor az ember azt éli meg, hogy valójában az életem vagy áldásos, vagy átlan. vagy az történik, hogy valami különösen jó dolgok történnek az életünkben, vagy az történik, hogy hihetetlen áldatlan állapotokat élünk át. Nincs is szavunk arra, mit jelent az az életszakasz, amikor nem is áldásos és nem is áldatlan. Vagy ilyen, vagy olyan. A közömbösség jutott talán eszembe, de a közömbösség a legáldatlanabb élethelyzet, ami létezik a világban. Éppen ezért van az, hogy az áldás nem azonos a sikerrel. És az áldatlanság nem azonos a sikertelenséggel. Rengeteg olyan ember van, aki ebben a sikerhajhász életben óriási sikereket törve, és minden eddiginél áldatlanabb életet él. Ráadásul, amit választunk, amit vele kényszerülünk, áldás és átok útján, ezt örökségül hagyjuk utódainknak is. A szülők nagy dilemmája ez, nekem is, és gondolom nektek is. Mi az, amit örökségül hagyom majd nekik? Itt ebben a kerességben, mi lesz a ti fogadalmatoknak a tartalma? És akik úgy vagytok itt, hogy már tettetek fogadalmat, akár itt, akár másnak, mi annak a tőlete? Mi az, amit ti tovább hagytok a kicsikre, vagy ma már felnőtt nagyokra? Mi az, amiben újra láthatjuk saját bűneinket? És mi az, amiben szinte egészen biztos, mi voltunk azok, akik elrontottunk valamit, visszafordíthatatlanul, tragikusan. Rengeteg beszélgetésben kell megállnia az embernek, és rátöbbennie arra a valóságra, hogy egy-egy döntést, egy-egy életforma, amitől az illető éppen szabadulni akar, generációkon keresztül ott van a család életében. Áldás vagy átok. Választás vagy kényszerítő erő. Vajon nem ez-e az, ami meghatároz bennünket? Vajon nem a szülői öröksége az, amely sodor, lögdös előre, a kedvező irányba, a tragikus, tragikus irányba? Vajon van-e kivezető út? És ha igen, merre található? Vajon az áldás és az átok, amit ma megírunk, független tőle? Vagy a mi döntés? Különösen, hogy a második parancsolatban ezt fogalmazunk. Így fogalmaz Mózes könyvében a Szentírás. Ne csinálj magadnak faragott képet, sem semmi hasonlót ahhoz, amely fenn az égben, amely alant a földön, vagy a vizekben, vagy a föld alatt van. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok. És megmutatom az atyák vétkeit a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezen iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az parancsolataimat megtartják. Hát bizony, egy Isten törvénye is ezt látsz alátámasztani. De mi van, ha az ember ezt nem ismeri? Mi van, ha úgy kezd el élni, úgy nő föl, úgy köt házasságot, úgy vállal gyermeket, aztán hogy úgy lép ki az emberi élet sodrásából, hogy ezeket nem is ismerte. Mert ma már a vallás gyakorlást is tanulni kell. Hány olyan szülő él, akár csak itt a környezetünkben, aki nemhogy nem tesz semmit azért, hogy azok, akiket neki növelni kellene, nevelni kellene, a hit dolgaim is, ne sorvadjanak el, hanem még nem is ismeri a saját felelősségét. Vajon mit jelent a saját családomban a hit áldásának a továbbadása? A gyermekeink életében, szeretteink életében. Mint a kényszerítő körülményként fonna körül bennünket az átok kényszerítő választása. Tiszteletestük. Már nem abban a korban. És akkor csöndesen magammal azt mondom, hát tényleg nem. És tényleg nem abban a korban él. Látjuk is a következményt. Csak amit az egyik pillanatban elutasítunk, a másik pillanatban könyörög meghírjuk. Minden pedig nappal lett, a zsidók közül némelyek összeszövetkeztek, átok alatt kötelezték el magukat, és azt mondták, hogy nem esznek és nem isznak addig, amit már mennek. Mi motiválta őket? Vajon volt, ami kényszerítette őket? Mi szodorta őket ebben a gyilkos játszmába? Én meggyőződésem, hogy ezek az emberek a döntésüket helyesnek tartották, és áldást vártak ettől az átoktól, hogy majd ők határozzák meg ezt a történetet. Mert meggyőződésük volt, felismerésük helyes. és biztosak voltak abban, nekik ez a szentő. Milyen szörnyű az, amikor Isten népének soraiban elkeverednek az érvényesülésért, hatalomért kész ember. És ezért mindent feladunk kész ember. Mert itt is erről van szó. Vannak, akik áldást is hordozhatnának a hitükkel, de ők az Isten kapcsolatukkal átkot hordoznak. De ha hitben tekintünk életünk áldásainak és átkos időinek kérdéseire, áldottabb képet kapunk. Mert erre inkább világos lesz és kiderül, mint az ige alapján is, hogy az áldás és az átok útja a mi döntésünk függvénye. Mivel, ha elétek adom az áldás és az átok. Igen, harmadik gondolata ez, az áldás és az átok választható. Azért választható, mert volt valaki, aki előttünk már az átkot választotta. Átokká lett érettünk, hogy mi szabadok legyünk az Isten átkától. Jézus Krisztus, aki átkozott lett, mert nem függött, hogy az igen nem egy alkalommal megfogalmazza. Az áldás és az átok választásának és lehetőségének középpontján van a Golgotai esemény. Annak az embernek, aki számára Jézus története személyes eseményként jelenik meg, ott az áldás és az átok valóban választhatóvá válik. Lásd, én ma előttök adom az átot és az áldást. Az áldás, ha engedelmeskedtek az Úrnak, aki Isteneteknek parancsolataira, amelyet én a mai napon parancsolok nektek. Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a te Istenetek parancsolataira, és nem tértek az útról, amelyet én ma parancsolok nektek. De tényleg választás? Azok a gyermekek, akik betegen születnek, az ő életüknek tényleg választás? Azok az emberek, akik tragikus eseményeket élnek át, az ő életükben tényleg választás? Amikor úgy tekintesz vissza az életed egy sötétebb szakaszára, hogy becsaptak, kiüresítettek, megfosztottak. Ez tényleg te döntésed van. Rengeteg ilyen kérdésünk van. Sokszor eszembe jut egy alkoholista, mert szabadult alkoholista nőnek a mondata. Ő így fogalmazott, ha én nem lettem volna alkoholista, soha nem ismerhettem volna meg az én Isten. Igen, begyűjtem őket nyugodtan adját. Igen, Isten közelében még az állatlan élethelyzetekből is áldás formálta. Az Ószövetségi József történetét talán ismeritek, áldatlan élete volt, nagyon-nagyon felelőtlen szülői magatartása következtében, szörnyű testvérkonfliktusok, testvérei meg akarják ölni Józsefet. Az egész történet végén József így foglalja össze a nagy megbocsátás, megkatarzis pillanatában történteket. Ti gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta a szót. Igen, Isten közelében még az áldatlan élethelyzetből is áldás formálódhat. Ez pedig választás. Mégpedig a te választásod az ügyén meg az enyém. Akarod-e ezt? Akarod-e, hogy áldás legyen az életedben? Nem az az igazi kérdés, hogy milyen életkörülményeid vannak. Nem az az igazi kérdés, hogy honnan jöttél. Az az igazi kérdés, akarod-e, hogy áldás legyen az életeden? Az az igazi kérdés, hogy tudod-e, merre akarsz menni. Az áldás és az átok valósága nem külső okoktól függ. Az áldás nem más, mint Isten jelenlétének a felismerése. Minden napokban. A vásárlás közben, munkahelyen, szoptatás közben, tisztálgatételnél, állatlan éjszakákon, a szellem és a családi krízis idejében, gyermeknevelésben, nagy örömökben és nagy mélységekben. Vajon tapasztalod-e az Isten jelenlétét az életedben? Ha igen, tapasztalhatod az ő áldását is. Akkor is ha rosszul mennek a dolgok. Érdekes Pál apostol történet. Mert már ezeket az eseményeket, amiket hétről hétre itt látunk az ő életében, ezeket ő mind elszenvedte és mégsem átkozott. Az ő békességének oka nem a bátyúság. Nem az, hogy a hívőkkel minden meg lehet csinálni. Nem veszi észre. meg a Jóisten, meg úgyis mindent megbocsát, szoktuk ezeket hallani. Ennek semmi köze nincs a bibliai hithez. Az ő békességének oka az, hogy egész világosan látja Isten jelenlétét, tapasztalja. Azaz áldás van az életében. És ezért volt képes arra, hogy 40 farizeussal szemben, akik a helyi hatalommal összefogva a halál szagát terjesztették, ő világra szólóan az élet beszélét hittel. Legyünk őszintén. Mi szeretünk külső okokra hivatkozni. Elsősorban azért, mert így föl tudjuk menteni magunkat. Nem kell meglátni a saját döntésünket és a saját felelősségünket. De érdemes most az ige alapján végig gondolni az életünket. Eszünkbe jutni azoknak az élethelyzeteknek, amiben mi döntéseink voltak ott, amiben mi döntöttük el az élethelyzetünket, mi akartuk meglátni az Istent, hogy mi nem akartuk meglátni, mi rohantunk az ő ölelő karjaiba menekülésként, vagy rohantunk el messzire tőle, azért, hogy ne tapasztaljuk az ő jelenlétét. Íme, ha elég adom az áldást és tovább. Egy történetet hallottam jó néhány hónappal ezelőtt. Egy faluban történt, szomszédról beszélgettek. Azt mondja neki. Hallottam, hogy a fiad vett egy gyönyörű szép lovat. Micsoda állás. Két hét múlva megint találkoztak. Hallottam, hogy elszökött a ló. Micsoda kár. Micsoda csapás. Aztán megint eltelik két hét. Hallottuk, hogy a elszökött ló öt másik lóval élt vissza. Micsoda állás van a te életedben. Aztán megint pár nap múlva. Hallottuk, hogy a fiad leesett az egyik lóról és eltörte a kezét. Hát micsoda állatlanság ez az életed. Aztán jött a háború. Hallottuk, hogy a fiad pont azért nem hívták a katonának, mert hogy eltört a karja. Micsoda fantasztikus öröm ez. Áldás vagy áldás. Olyan különös azt meglátni, hogy az, hogy életünkben áldás van vagy átok, ezt nem külső körülmények döntik el, hanem az, hogy észrevesszük-e benne Isten jelenlétét, tudunk-e az Istennek kapaszkodni, amikor jól mennek a dolgok, neki hálát adni, amikor mi völgyekben vagyunk, mellé kapaszkodni. Mindig nagy kérdés, hogy vajon lesz-e áldás a döntéseinkkel. Amikor majd ide álltok, Ákossal és Mátéval, és fogadalmat tesztek, vajon lesz-e áldásati fogadalmatok? Majd amikor a most még kicsi, akkor nagyfiúk, Ákos és Máté, 15, 20, 30, 50 év múlva, a kijáratnál elvisztek majd igehirdetést és vázlatot, és kézbe veszik. Vajon hogy fognak visszagondolni az elmúlt évtizedek, vagy megnézik a DVD-t, amíg lesz akkor ilyen DVD-re játsz. Vajon ez a mai alkalom, ez a mai istentisztelet, az ő örömünnepük és a tiétek meg a miénk, milyen áldást hordoz az ő életükben, milyen áldatlanság. Mert hogy ez valamennyiünk életében a személyes döntésnek kérdése. Akik már gyülekezeti hétre indulunk, vajon a te életedben ez a hét milyen áldás lesz, vagy milyen áldatlanság. Áldás lesz, vagy átok. És az életedben, ahogyan most elmegyünk haza, kiki a maga útjára, olyan a te életedben áldás lesz, hogy átok. Tehát ez is a döntésed kérdése, ez is a te döntésed kérdése. Lásd, én ma elétek adom az áldást és az átok. Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a te Istenetek parancsolatainak, amelyet én a mai napon parancsolok nektek, az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak a te Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok meg. Ámen.
Imádkozzunk! Urunk, előttünk van az áldás és az átok, mint lehetőség vagy sors, de köszönjük, hogy ez te, Jézus Krisztus, átokká lettél, érettünk, hogy mi választhassuk az áldást, hogy mi veled lehessünk, hogy mi veled járhassunk, és neked adhassunk hálát örömünkért, és mély pontjainkban téged kérhessünk segítségül, vigasztul, támaszul. Köszönjük neked azt, hogy ez lehetséges a mi életünkben is, és elfogadhatjuk tőled az áldást. Így adunk hálát a keresztelő családért. Így köszönjük meg neked az édesanya megtartott életét, az édesapa gondoskodó szeretetét, a keresztülők gyermekeket körül ölelő kedvességét, szeretetét. Urunk, olyan jó ez. Érezzük, hogy ez áldás. De add, hogy ez áldás is maradhasson. Úgy, hogy veled élünk. Úgy, hogy a te utadat járjuk. Úgy, hogy elfogadjuk, amit te készítettél számunkra. Így áld meg most bennünket, és így vezess bennünket, gyülekezetet és a hétre, az itthon maradtakkal, te légy, és add, hogy valóban a következő hét áldás lehessen számunkra. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.